Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király, aki azt hitte magáról, hogy mindent tud. Évekig tartana csak felsorolni is, mi mindenről hitte, hogy tudja. A fejében úgy nyüzsögtek a számok meg az adatok, mint cseresznyében a kukac. És ettől aztán a király roppantúl szórakozott volt. Ez a nagyeszű ember annyi mindent felejtett el, mint ahány csillag van az égen, fűszál a réten. El sem hinnétek, pedig úgy volt, ahogy mondom. Még a tulajdon nevét is elfelejtette, ami nem volt más, mint Bendegúz. A főminiszterének szerencsére kitűnő emlékező tehetsége volt, és olykor-olykor emlékeztette felséges urát a nevére. Nos, ez a bizonyos király legnagyobb gyönyörűségét a gondolkodásban lelte. Gondolkodott éjjel, gondolkodott nappal, gondolkodott ebéd közben, gondolkodott a fürdőben. Hogy az orra előtt mi történik, az természetesen észre sem vette, mert mindig éppen máson járt az esze. Hogy min törte a fejét? Talán a népe jólétén, meg hogy hogyan lehet minden egyes alattvalóját boldoggá tenni? Eszében sem volt. Az ő esze egészen máson járt. Azon például, hogy hány cerkóf majom él Indiában, s hogy vajon az északi sark laposabb-e, mint a déli, meg hogy megtanulhat-e énekelni a disznó. Igen ám, de mindezeken nem csak ő maga gondolkodott. Ahány ember élt az udvarában, mindet rákényszerítette, hogy ilyesmin törje a fejét. Mindenkit, csak a főminisztert nem, aki nem volt gondolkodó fajta, csak egy öreg ember, aki szeretett a napon elüldögélni, és egyáltalán semmit sem csinálni. Persze vigyázott, hogy a király ezt meg ne tudja, mert félt, hogy akkor menten lecsapatná a fejét. A király egy csupa-csupa kristálypalotában lakott. Uralkodása kezdetén a palota úgy csillogott-villogott, hogy aki csak elment előtte, eltakarta a szemét, hogy el ne vakítsa a nagy ragyogás. A kristály azonban idővel megfakult, és csillogását belepte a hosszú évek pora. Nem akadt, aki kifényesítette volna, mert mindenki buzgón segédkezett a királynak a gondolkodásban, még a szakácsok, a konyhalányok, de még a kiskukták is. Bármelyik pillanatban elszólíthatták őket a munkájuktól, hogy siessenek a király szolgálatára. Némelyiket Kínába szalajtották, hogy számolja meg a selyemhernyókat, mást a Salamon szigetekre, tudakolni, hogy ott vajon Sába királynője uralkodik-e. Amikor aztán Kiki visszatért az adatokkal, a király meg az udvaroncai mindent belerodtak hatalmas, bőrbe kötött vaskos könyvekbe, és ha bárki válasz nélkül tért vissza, menten lecsapták a fejét. Csak egy valaki volt az egész palotában, akinek nem volt semmi dolga. A királyné. Egész nap csak ült aranyos trónusán, csavargatta zöld leveles, kék virágokból fűzött, többsoros nyakláncát, és néha elkiáltotta magát ilyettében, és szorosan maga köré kerítette Hermelin szegélyes szoknyáját. Mert ahogy a palota mind piszkosabb és piszkosabb lett, egyre jobban elszaporodtak benne az egerek. Márpedig azt mindenki tudja, hogy egyetlen királyné sem állhatja az egereket. Júj! Sikoltott fel olykor-olykor a királyné, és felugrott a trónus párnájára. Valahányszor a királyné felsikoltott, a király összevont a szemöldökét. Csendet kérek! Mondta ilyenkor ingerülten, mert a legcsekélyebb za is zavarta a gondolkodásban. Akkor az egerek egy időre visszavonultak, és a teremben nem hallatszott egy pisszenés sem. Csak a luttollak percegtek, ahogy a király és udvaroncai rótták az újabb és újabb adatokat a bőrkötésű könyvekbe. A királyné sohasem parancsolt senkinek, még az udvarhölgyeknek sem, hiszen a király úgyis csak meghiúsítaná a parancsok végrehajtását. Megfoltozni a királyné alsó szoknyáját, mondta például mérgesen a király. Miféle alsó szoknyát? Minek alsó szoknyára fecsérelni az időt? Fogjon tollat, és írja le az adatokat a főnix madárról. És az udvarhölgy kénytelen volt engedelmeskedni. A királyné meg vagy megfoltozta maga az alsó szoknyáját, vagy viselte rongyosan. Szörnyű állapotok, ugye? Bizony, én is csak azt mondom, de ne higgyétek, hogy ez öröktől fogva így volt. A királyné, ahogy magányosan üldögélt trónusán, gyakran gondolt azokra a szép napokra, amikor hozzáment a királyhoz. Milyen magas volt a király, milyen daliás az alakja, fehér a bőre, piros az orcája, fürtös haja pedig úgy koszorúzta a fejét, mint meg annyi kamélia virág. Ó, sóhajtott a királyné, amikor mindez eszébe jutott. hogy etette az ifjú király mézes csókokkal, hogy adogatta szájába a saját tányérjáról a vajas kenyérdarabkákat. Arcáról csak úgy sugárzott a szeretet, hogy az ifjú királyné szíve túlcsordult boldogságában, és el kellett fordulnia, hogy a király ne lássa örömkönnyeit. De aztán hamarosan eljött az a végzetes este. A szemed fényesebb, mint a csillag, mondta a király, miközben ifjú asszony arcáról a csillagos égboltra pillantott. Ezúttal azonban nem fordult vissza mindjárt a királynéhoz, hanem továbbra is csak bámult felfelé. Vajon hány csillag lehet az égen? Tűnődött ábrándosan. Hiszen meg is számolhatom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. És számolt, számolt, még a királyné el nem bóbiskolt mellette. 1249, mondta éppen a király, amikor a királyné felébredt, és ebből mindjárt tudta, hogy hites ura még akkor is számol. Ezután a király nem nyughatott, míg fel nem zavarta a legédesebb álmából valamennyi udvaroncát, és nekiállította őket csillagot számlálni. Mivel kettő sem jutott azonos eredményre, a király égtelen haragra gerjedt. Hát így kezdődött az egész. Másnap a király felkiáltott. Olyan az orcád drágaságom, mint a feslő rózsa. A királyné pedig igen-igen boldog volt, de csak amíg a király hozzá nem tette. Igen-igen, de miért éppen rózsa? Miért nem káposzta? Miért piros az orca, és miért zöld a káposzta? És fordítva, ez aztán a komoly kérdés. Hadd gondolkodom rajta egy sort. Harmadnap pedig azt mondta élete párjának, hogy olyan a foga, akár a gyöngy. De a királyné még csak el sem mosolyodhatott, a király már is folytatta. Na és ha olyan is? Végtére mindenkinek van bizonyos számú foga, s többnyire olyan, mint a gyöngy. Maga a gyöngy azonban igen-igen ritka. Sokkal fontosabb lenne a gyöngyökön gondolkodni. Slegott magához rendelte a birodalma legjobb búvárait, és leküldte valamennyit a tenger mélyére. És ettől a naptól fogva a király szüntelenül gondolkodott. Más sem érdekelte, mint hogy hogyan tehetne szert nagyobb tudományra, és a királynéra ezután már rá se pillantott. De még ha rápillantott is, alig látta meg, mert annyira belemerült könyveibe, irataiba, hogy nem sokára már egészen rövidlátó lett. Kerek, piros posgás képe megnyúlt, csupa ránc lett, haja időnap előtt őszbe vegyült. Jóformán nem is evett. Csak épp egy sajtos szendvicset kapott be, amikor főfő minisztere figyelmeztette, hogy feltálalták az ebédet. Nos, ezek után nem nehéz elképzelni, milyen magányos volt a királyné. A főfő miniszter néha óvatosan odacsoszogott a trónushoz, gyengéden megpaskolta a királyné kezét. Olykor meg a kis apród, ki a tintatartókat töltögette, felpillantott, és a király háta mögött a királynére mosolygott. De sem az öreg embernek, sem a kisfiúnak nemigen jutott ideje a királyné szórakoztatására, különben is féltették mindketten a nyakukat. Ne gondoljátok, hogy a király rossz indulatú volt, dehogy is. Mi több, szentül hitte, hogy az ő alattvalói sokkal boldogabbak bárki emberfiánál, hisz jóformán minden tudó király uralkodik felettük. Míg ő buzgón gyűjtögette azonban a tudományát, népe mind jobban elszegényedett. Roskadoztak a házak, gaz verte fel a földeket, mert a királynak minden emberre szüksége volt, hogy segítsenek neki a gondolkodásban. Na már most az asszonyok ugyancsak haragudtak. Úgy vélekedtek, hogy a király nagy tudománya üres szalma. Mert vajon lehet-e a gyereket adatokkal jól lakatni, vagy a lakbért gondolkodással kifizetni? Még a libapásztorlánykák meg a kiskondások is elégedetlenkedtek. Mivel pedig köztudomásulag ezek a világ legboldogabb teremtményei, hisz voltak éppen nem más egyik sem, mint meg annyi áruhás királyfi és királykisasszony. Nos, ebből nagyjából elképzelhetitek Bendegúz király birodalmának állapotát. Végül aztán elérkezett egy nap, amikor a király és udvaroncai, mint mindig, most is a nagy tanácskozó teremben ültek, ki-ki az íróasztalánál. A királyné meg csak üldögélt, hallgatta a tollak percegését, meg az egerek cincogását a faburkolatban, és egyszer csak, mivel olyan csöndesen üldögélt, egy kalandor természetű egér egyenesen átsúrant a padlón, és épp a trónus lábánál kezdte nyalogatni a bajszát. A királyné riadtan felsikoltott, de mindjárt a szájára is csapta a tenyerét, mert félt, hogy zavarni találja a királyt. Akkor aztán maga köré kanyarította Hermelin palástját, és csak ült és reszketett. És ekkor a száját takaró keze fölött ilyet szeme átpillantott a szoba túlsó végébe, s a küszöbön megpillantott egy macskát.